Hallgassátok meg Krisztusban szeretett testvéreim Istennek igéjét, amely által üzen nekünk is szól hozzánk az örökkévaló Isten mai vasárnap délelőttön. Ezen a helyen azzal az igével, amit írva találunk a 66. Zsoltár első 4 verseiben. Istennek szent igéjét a 68. Zsoltár, tehát a 68. Zsoltár első 4 verseiből olvasom. Hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára éneke. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. Amint a füst elszéled, úgy szélezted el őket, amint elolvad a viasza tűzelőt, úgy vesznek el a gonoszok az Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek, és vigadnak az Isten előtt, és újonganak örömmel. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, szokatlan az az istenkép, amely a 68. Zsoltárnak a verseiből jön felénk. A felmagasodó, győzelmes Isten, aki elől futnak az ő gyűlölői. A szokatlanság abból ered, testvéreim, hogy elég régóta, 2000 év óta benne élünk a keresztény kultúrkörben, és minden embernek akarva, akaratlanul nem csak hívőknek, hanem úgymond Istentől távol lévő embereknek is kialakult egy Isten képe, amelyet aztán a legmodernebb képi megjelenítések formálják különösen az utóbbi fél évezredben, de természetesen sokkal korábbról, most egy kicsit intenzívebben, akár pozitív, akár negatív előjellel közvetítik ezt az istenképet. Ezért is furcsa, amikor visszatér az ember az ősformához, a Bibliához, és elkezdi olvasni, hogy milyen az az Isten, amit nem mi képzeltünk el, amit nem egy kultúrkör alakított, amelyet nem képek alakítottak, hanem amit Isten az ő igéjében önmagáról jelentett ki. És ez a kép nagyon sokszor, ahogy mondtam, szokatlan a mi számunkra, mert egy másik kép ívódott belénk. Vagy alakult ki éppen az emberben. A kijelentés Istene pedig azt a képet közli örökkévalóan önmagáról, amelyet beleírt abba a könyvbe, amelyet mi Szentírásnak ismerünk. És amelyről úgy tartjuk, hogy Isten örök kijelentése. És az az Isten, akiről a Biblia beszél, az az Isten mindenható Isten. Az az Isten teremtő Isten és megtartó Isten. A Bibliában önmagát kijelentő Isten győzelmes Úr. És ebben egységes testvéreim a bibliai kijelentés. Akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget olvassuk. Hiszen a felkelő és az ellenségeit megrettentő Isten Jézus Krisztusban, az ő fiában ugyanazt mutatta meg, csak szokatlan módon, amiről beszél nekünk a Zsoltár, a győzelmes urat, aki ugyan a kereszt szenvedésében, de győzött a halál fölött, és visszaszerezte az embernek az elveszett örök életet. És ezelől a hatalom elől, az isteni hatalom elől menekülnek, nyűszítve olykor a földi hatalmak, és iszkolnak el, csak ezeket mindig történelmi távlatokban látjuk, testvéreim. Már akinek van szeme a látásra. És menekülnek mindig az Isten ellenségei. Csak kétségbeesést az ember életében elültető halál, az élet végessége is menekül eme hatalom elől, hiszen Krisztus győzelmet aratott A sátán a világ ellensége fölött. Ezért beszél Pál apostol úgy magáról és azért tanítványáról, Timóteusról, ezt is kevésszer szoktuk észrevenni, hiszen mindig az ő apostoli szolgálatában többnyire a damaszkuszi útat és az ő megtéréseit, meg missziói útján a küzdelmeit látjuk magunk előtt, az is ott van, de ha figyeltünk arra az ige szakaszra, amelyet ma olvastunk, és érdekes módon mindkettő a bibliaolvasó kalauzunk szerinti ószövetségi, illetve újszövetségi ige a mai napra, és azt mondja Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben, hogy ő, illetve Krisztusnak a fiatal tanítványa, te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztusnak jó vitéze. Az új fordításban így van benne szó szerint, mint Jézus Krisztusnak a katonája. Úgy hordozd a munkának terhét, hogy tudd, hogy van neked parancsnokod. Hogy te úgy jutsz győzelemre, ha annak akaratát teljesíted, aki elküldött téged a szolgálatba. Jézus Krisztus jó katonájaként küzd az életedet végig. És testvéreim, az első, amely szó szerint nincs benne, de nagyon jó, hogyha tudatosul mindig a hívő embernek az életében, mert a mai idők, hogy úgy mondjam, elálhumanizálják ezt a bibliai igazságot, nevezetesen, hogy ez a világ egy küzdőtér a hívő ember számára. Ha jobban tetszik, ugye csatatér. Nem lehet közömbösnek maradni a csatatére. Nem lehet kivonulni, hogy bocsánat, engem nem érdekel mindaz, ami ott történik. Egy katonának nem lehet elfutni, az dezertőr. És ma ez az igény szinte a keresztények felé, az Istenben hívő emberek felé, hogy vonuljatok ki a köznek minden teréről. Vonuljatok be a templomokba, üljetek ott szépen, énekeljetek magatoknak. Tehát Krisztus tudatosítja, illetve az ige tudatosítja bennünk, hogy ez a világ a küzdelemnek a tere. Isten és az ő igazsága, illetve annak kiteljesedése, ellen harcolnak erők ebben a világban. Aki az Isten szolgálatára kötelezi el magát, annak előbb vagy utóbb szembesülnie kell az Isten ellenes erőkkel. Mert az Isten ellenségeinek a természetéhez tartozik, ahogy az emberi természethez a Biblia kijelentése szerint hozzátartozik a bűn, a rosszra való hajlam, az eredendő bűn, úgy az Isten ellenségeinek a természetéhez is hozzátartozik, hogy lerombolják az Isten munkáját ebben a világban. Ebben áll, testvéreim, a gonosz természete. Lerombolni azt a szeretetet, amit Isten megmutatott. Lerombolni azt a rendet, amelyet Isten a teremtéskor elhozott. Tönkretenni, megkérdőjelezni azt a szépet, azt az igazságot, amit Isten az ő igéjével megmutatott és közöttünk kijelentett. Nevetségessé tenni nagyon sokszor azt az áldozatot, amit Isten megmutat legteljesebben az ő fiában, Jézus Krisztusban, de amit azóta nagyon sokszor megmutatott. Tudjátok, testvérem, a raffinéria abban van a világban, hogy nem az Istent kell megkérdőjelezni. Az már régi, az a felvilágosodás elején volt, hanem elég gonoszsággal megfertőzni a jót, a szépet, a tisztát. A szent dolgokat kell megkérdőjelezni, egy kicsit összezavarni, és netán azokat az embereket hitelteleníteni, akik ma még ott állnak hűséggel a Krisztus szolgálatában. Nem Istent kell kiiktatni, ma már sokkal rafináltabban mennek a dolgok. Hanem az Isten értékeit kell megkérdőjelezni. Ma a világban, és akkor azt mondják, hogy hát, hol van az Isten? Ismerjük, nem a kérdést. Hol volt az Isten? Mert szerettük volna, hogy ott legyen, ahol mi gondoljuk. Hiteltelenni az igazságot, amelyek Istenhez kötődnek, hogy mutogatni lehessen, lám-lám, az Istennek jelenléte ilyen a világban. Nem véletlen, testvéreim, egy kicsit mélyére nézünk azoknak az üzeneteknek, amelyek ma akár csak ennek a föltekének a értékrendjét képviselik és közvetítik felénk, akkor a mélyén valahol meg lehet találni, nem is egy helyen, több síkon vagy több vonalon a hiteltelenítésnek ezeket a kísérleteit, amelyek belopják, és nagyon sokszor még gyanútlanul az Isten közösségében, egyházban élő embereknek a gondolkodását is, hát ha nem is fertőzik meg teljesen, de kérdőjeleket tesznek, hogy vajon igaza van-e annak, aki az Isten igazságáról beszél. Nagyon szép, amit Pál apostol mond Timóteusnak. Ugyancsak visszalapozok ide, ma amit hallottunk a második Timóteusi levél második részének a 4. versében. Azt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá tette. Elsőre olyan furcsa, nekem is furcsa volt, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet mindennapos dolgaiba. De Pál apostol tudott valamit, ő még ismerte a maga korában, hogy úgy mondjam, a katonaságnak a lényegét. És ezt önmagára nézve, mint Krisztus jó vitéze, kötelezőnek is tartotta, hogy amikor a katonát kiküldik a harcvonalba, akkor neki az első és egyetlen feladata az, hogy küzdjön, hogy megvívja azt a csatát. Mert biztos lenne még sok minden más. A frontvonal mögötti szenvedőknek az ápolása, meg sok minden más, de ott az az első, hogy a frontvonalban küzdeni kell. A katonát azért küldik ki oda. Mert ha elvesz a csata, akkor nem lehet majd később a háttérmunkát sem elvégezni. Ezért mondja Pál apostol, hogy egy katona, akit elküldenek, az nem az élet mindennapos dolgaira néz. Neki van egy feladata, és abban végig kell menni. Amit a legjobban akkor teljesít, hogyha hallgat az ő parancsnokára. És nem önfejűen a parancsot kétségbe vonva, vagy azt mondva, hogy jaj, még lennének ennél fontosabb és szebb feladatok is, oda hagyja a lövészárkot. Mert ez is egy módozat természetesen, de Krisztus nem ezért küldi az ő vitézeit. Képzeljétek el, testvéreim, ha ez történne egy háború, vagy a katonák meggondolnák magukat, hogy ó, hát én tudnék máshol is segíteni. És sokszor, testvéreim, életmentő ez az igazság. Eszembe jut egy történet, amit meséltek még odahaza öreg katonák, akik megjárták a második világháborút. Az én szülőfalumtól, hát néhány 10 kilométerre légvonalba, egy Szász Régen nevű helység mellett Erdélyben, a visszavonuló német hadsereg nevéből is adódóan ott erdélyi szászok éltek valamikor, és a keleti fronton egy erős fedezéket épített ki, hogy a délről visszavonuló német hadseregeknek az állásait, illetve a fedezékét biztosítani tudják. És hát ugye a túlerőben lévő szovjet hadsereg az oda besorozott magyar bakákat is tűz alá vette, és ott Szász Régen fölött, ezt öregek mesélték, hogy még 15 évvel a háború után is lehetett látni a hatalmas gödröket, amiket ennek a csatának a nyomai hordoztak, vagy talán máig is, amit be nem nőtt az erdő, még meg lehetne találni. Nos, ott történt az, hogy a túlerőben lévő tűzérség kelet felől ezt az egész harcteret elkezdte pergőtűzzel bombáztatni, és ezt onnan tudom, mert az én szülőfalumból is volt egy valaki, akinek a testvére később mesélte ezt a történetet. Nagyon a magyar század majdnem teljesen megsemmisült, a századot is elesett, és maradt egy cigány őrmester, akinek katonai rangja volt. És akkor ő felállt, és a megmaradt bakákat hadrendbe szólította, és azt mondta, hogy mostantól kezdve a katonai rang szerint én vagyok a parancsnok. És mindenki követi, amit én csinálok. És szembe vezette az ellenséggel a saját megmaradt századát, és úgy maradtak meg, mert a tűz átment fölöttük, ők pedig a két frontvonal között úgymond kicsúsztak a szorítóból, és a megmaradt emberek megmaradtak. És a történet attól szép, mert itt is véget érhetne, hogy a parancsra engedelmeskedő, aki feláll és azt mondja, hogy most ez a parancs, megyünk, mert az életnek a parancsa. Az egyik magyar baka éppen az én szülőfalumból kikerült amerikás magyarnak 1946-ban, és jó negyed századdal később jött haza. És az a cigány őrmester, mikor megtudta, hogy jön haza, már ugye a gazdag amerikás magyar, kiment a vasútra elébe, és mesélték az öregek, hogy mint az a háborúban, ahogy volt, jelentkezett. Összecsapta a bokáját és felemelte a kezét. És akkor ez az amerikás magyar, aki az életét köszönhette ennek, abban a tiszta öltönyben, ahogy jött, lefeküdt elé a vasúti töltésre, fölállt és megcsókolta. 25 év után. Mert ez az élet. Engedelmeskedni az élet parancsának, a győzedelmes Istennek. Mert Isten megmentő és szabadító Isten. Ezt tudni kell az ő népének. Ez az, amiről a 68. Zsoltár beszél, aki felkel, felmagasodik, elindul, és harcol a győzelemért. És maga az Isten jár elől. Nem az ő hadseregének minősége a fontos, hanem hogy az Isten jár elől. És nem mond le istenségéről, sem a szövetség ígéretéről, hogy az övéit győzelemre viszi. Isten győzelmes Isten, testvéreim! Olyan jó lenne nekünk keresztényeknek sokszor elmondani, az az Isten, akiben mi hiszünk, az győzelmes Úr, aki az övéit is győzelemre viszi. Isten igazsága eléri az embert már itt, ezen a földön, és lehet érezni az Isten győzelmének jó ízét az embernek az életében. Lehet, hogy ehhez évek telnek el, sok mélységen át kell menni, de az Istenben bízó ember már ebben a földi életben is megérzi azt, hogy életének a mélységeiben, mikor talán emberek is kétségesek voltak az ő igazsága felül, Isten ott áll mellette, ott állt mellette akkor is, a poklok mélyén is, és igazolja őt. Mert Isten győzelmes Isten. Még egy történetet, testvéreim, hadd elevenítsek ide. Idős őrségiektől hallottam, hogy ugye amikor az őrségben megtörtént az 50-es évek elején ez a pokoli kitelepítés, részben a hortobágyi munkatáborokig, meg ugye mindent felszámoltatni maguk mögött, és hát ugye akik ezt a munkát végezték, elég szennyesen végezték a korabeli ideológia megbízásából, és aztán ezek a családok, amelyek évszázados fészkeket kellett oda hagyjanak, szétszóródtak, részben visszakerültek ezekre a területekre, és egy valaki mesélte, hogy nem tudott sosem hazamenni az őrségi szülőfalujába, de hát azért mindig hazagondolt és figyelte, és ezeknek a gonoszoknak az élete, akik valóban gonoszak voltak, gyermekeket, öregeket aláztak meg az embertelenség legmélyéig azokban az 50-es években, hogy úgy mondjam, elérte őket az Isten igazsága, és az öreg nagyapa, aki már nem tudott hazamenni, mikor egy-egy ilyen hírt hallott, csak ennyit mondott szép csöndben. Az Isten igazsága soha nem marad el. Mert ez is az, hogy rábízzuk az Istenre. Nem marad el, testvéreim. Néha mi szem elől tévesztjük ezt. És ez az, ami itt van a Zsoltárban. Felindul az Isten. Fel kell, és úgy futnak előle ugye a gonoszok, ahogy olvad a gyertyának a viasza, ahogy a füstöt elfújja a szél. És itt ér bele a Zsoltár képbe még egy gondolat, testvéreim, hogy van-e félnivaló az Istentől? Igen, ez van a kijelentésben, de csak azoknak van félnivalójuk, akik tudják, hogy Isten, ha győzni fog, akkor nekik el kell számolni a cselekedeteikkel. Isten a végén győzni fog, és a győztes királyi széke elé kell járulni mindenkinek, de aki az ő hadseregében küzdött, annak nincs félnivalója a győzelmes Istentől. És nagyon érdekes, hogy az ige nem mondja azt, hogy kik az igazak és kik a hamisak. Hanem azt mondja, itt belül úgy is lehet érezni, ha valakinek félnivalója van az Istentől, az önmaga fölött már ítéletet mondott. Ha tiszta szívvel tudsz odaállni az Isten elé, nem voltam, Uram, tökéletes, még olykor jó katona sem, de szerettem volna az lenni, legalább abban, hogy hű legyek hozzád. Akkor nincsen félnivaló. Igazak és hamisak vannak, és hogy az ember hová tartozik, az ige kijelentésében megmondja a szív. Kérdezzétek meg a szíveteket, testvéreim. Amen. Rád tekint hitünk, megváltó Istenünk, aki fiadban, Jézusban értünk jöttél, hogy bennünk és velünk győzelmet arass a világ reménytelenségén és gonoszságán. Köszönjük, amit néped értettél, add, hogy mi magunk, akik hallottuk az igét, és akik onnan ismerhetünk meg téged, győzelmes úrként lássunk, higgyünk, és így merjük rád bízni életünket, a mostanit, a hétköznapit. Így merjük rád bízni családjainkat, így merjük rád bízni magyar nemzetünket, így merjük rád bízni életünk és világunk alakulását. És ad, hogy ennek a győzelemnek édes íze mindazoké lehessen, akik hűek abban a szolgálatban, melyben beálltak küzdeni Anyaszent Egyházad dolgaiban. E mai alkalommal mégis eléd hozzuk azokat, akikért nemrég még sírtak, és talán akikért sírnak, de mégis reménységgel állnak most előtted, halván újra megerősödésül, hogy te győzelmet arattál a halálon is. Azokért a családtagokért szeretnénk imádkozni, akik feljöttek most ide, hogy emlékezzenek azokra, akiket szerettek, és akiknek szeretete ott maradt az életükben, de akiket el kellett kísérni az utolsó földi úton. Erősítsd meg őket, légy velük, és adj nekik hitet, bizonyosságot és reménységet, hogy az út, amely a te utad, az az életre vezet. Imádkozni szeretnénk és hálát adni azokért, akik betegágyban voltak, felkelhettek, akik elindultak a gyógyulás útján. És imádkozni szeretnénk azoknak a hozzátartozóiért is, akik izgultak, szenvedtek, kétségeskedtek, és belőled mégis reménységet nyertek, hogy mindaddig, míg kegyelmet tart az ember életén, életet adsz. Imádkozunk azokért a fiatal családokért, akik a jövőnek nevelik gyermekeiket, hogy lássák, a jövő az nem sötét, hanem aki veled jár, a győzelmes Istennel, az a győzelem útját járja végig, még akkor is, ha nagyon sokszor mélységeket, poklokat is kell megjárni. Imádkozunk itt lévő testvéreinkért, imádkozunk otthon maradottakért, imádkozunk azért, hogy látható legyen nagyságod, és sokak szíve hozzád fordulja, hozzád győzelmes Urunkhoz, akitől kérjük, vezess az előttünk álló úton. Amen.